Jó napot, jó estét mindenkinek, attól függően, hogy melyik napszakban hallgatjátok ezt a podcastot. Ez a Depónak a podcastja és a Debrecen podcast, ami egyébként Löki Viktor és Mikos Ákos műsora, de most én Kis Ákos vagyok itt a mikrofonnál, egy vendéghostként, és a vendéghostnak kell beszélgető partner is, úgyhogy itt van velünk Szögyényi Lászor, Runin Fight Akadémiával. Szia, Laci!
Sziasztok, hello!
Ugye a Debrecen podcastnek, ezt Lacinak is mondom, illetve a kedves hallgatóknak is van egy alapvető, ugye, hogy a két alapító is ugye úgy ül be a mikrofon mögé, hogy van egy debreceni benszülött, és van egy úgynevezett gyűjtment. Most én vagyok a benszülött, és Laci lesz a gyűjtment. És akkor csapjunk is bele a lecsóba. Honnan keveredtél te ide a Civisvárosba, Laci?
Én Szabolcs megyéből jöttem Debrecenbe. Már nem is tudom, 10 pár éve, 12, 3. Így valahogy így. Egyetemre jöttem ide a városba, és megtetszett úgy maga a város, közösség, környezet, stb. És egyetem után itt helyezkedtem el, munkahelyet vállaltam, és ezután kezdtem el, vagyis ezzel egy időben edzéseket tartani.
Így van, és akkor le is lőtted egy kicsit, vagy inkább azt mondom, hogy rávezetted a hallgatókat a mai beszélgetés fő témájára, hiszen ugye az MMA sportág az, amit te űztél, illetve most már edzőként a Runin Fight Academy alapítójaként űzöl. Ugye erről fogunk egy picit most beszélgetni, de mielőtt rátérünk erre, mondtad, hogy neked megtetszett a város, és úgy, ez a Debrecen podcast, és így igyekszünk egy kicsit Debrecenről is beszélni, meg majd nyilván arról is, hogy a Runin Fight Academy milyen helyet foglal a Debrecen sportéletbe. Egy kicsit arról beszéljünk már, hogy amikor te egyetemistaként ide kerültél, akkor neked mi az, ami megfogott így Debrecenben?
Hát gyakorlatilag minden, mivel egy kis faluból jöttem, ezért az inger, és ugye az egész város jóval nagyobb több lehetőséget kínált, mint a szülőfalum. Ott Máté Szalkán jártam középiskolába, az is egy gyakorlatilag egy kisváros, és itt ugye főleg a éjszakai élet, a különböző program lehetőségek, amiket egy Debrecen tud adni, ezek mind megtetszettek, és ezért tudtam itt maradni, mert valahol a nagyváros és a kisváros között van. Nekem pont ez az egyensúly tetszett, hogy van egy nagy erdő, ahová lehet a természet közelségét élvezni, vannak esti programok, mozi, színház, stb. Szóval valahol pont ott egyensúlyoz ez a város, ami nekem ideális, így életszemlélet és életvitel szempontjából.
Neked mik voltak akkoriban a kedvenc debreceni helyszíneid? Azért annyit el tudunk mondani, hogy most jelenleg Laci a nap majdhogy 24 óráját tölti az által alapított edzőteremben, és az is, hogy ez a podcast összejön, és ki tudjuk onnan rángatni, ez körülbelül egy hónap szervezés volt.
Igen.
Ennyi kulisszatitkot talán elárulhatunk, de mi volt az első, akár kulturális program, vagy helyszín, vagy szórakozóhely, vagy bármi, amire így azt mondtad, hogy ez hát egy nagy flash.
Az már nincs. A Csónakázó tó és környéke, az még régen mielőtt jött ez a stadion, azelőtt ugye ott volt a Csónakázó tó, ott volt a Vigadó, meg ott volt a Csónakázó tó, mert mi is volt annak a helynek a neve?
Kikötő.
Igen. Na, ott voltunk nagyon sokat, az nagyon tetszett. Ott az a vízpart, meg úgy az egész feeling.
Egyébként az a durva, hogy szerintem most már statisztikát lehetne arról vezetni, hogy a Depóban megszólaló podcast vendégek hányszor említik a kikötőt, mint kultikus kocsmát.
Az kár volt lebontani.
Na, és akkor beszéljünk arról egy picit, hogy te ugye MMA-val is kevert harcművészetben voltál, ugye amatőr, majd profi bajnok is. Voltak meccseid külföldön, belföldön, grapplingben is bajnoki címet szereztél. Hogyan találtál erre az útra?
Gyakorlatilag öcsém nagyon sokat hozott ehhez az egészhez, mivel ő elkezdett boxolni. Én meg még annak idején, ugye az egyetem miatt, amikor ide felkerültem, akkor elkezdtem kungfuzni.
Ez is egy olyan dolog volt, amit a kisvárosban vagy a faluban nem tudsz elérni.
Így van. Szóval bunyózgattam én előtte, de csak ilyen hobbi szinten a haverokkal rúgtuk egymást betonon, porba, ilyesmi, szóval az nem mondanám még edzésnek. És amikor feljöttem, itt volt egy más álmodom, kungfu, hát ez mindenkit le fogok csapkodni. És akkor öcsém boxolt nagyjából, ugyanakkor kezdtük, és akkor úgy, amikor elkezdtünk sparringolni kicsit egymással, akkor észrevettem, hogy ez megüt. Hát én hiába gondoltam én el, hogy fogom kivédeni, hát nem tudtam kivédeni, megüt. És akkor jöttem rá, hogy nem igazán lehet teljes értékű harcossá válni, csak egy stílus gyakorlásával. És ott jött az, hogy akkor keressünk mindenféle edzést, ami a harcászathoz kapcsolódik, kövívás, thai box, birkózás, grappling, stb. És akkor így kötöttünk ki mindketten öcsém és én is az MMA-nál, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi van akkor, ha nagyjából mindent lehet. És így kezdődött az egész MMA-ra való rálátásunk.
Akkor te mondjuk viszonylag későn kezdted ezt a sportágat.
Így van, így van. Én tehát, nagyon
hogy akik azért mondjuk most bajnokok vagyunk, hogyha a magyarországi, mondjuk megnézzük egy Borics Ádámot, vagy egy Növényi Norbert, ők azért ilyen tinédzserkorban, vagy inkább gyerekkorban elkezdték.
Szerintem ők ilyen, hát Növényi Norbi, ő biztos, hogy már kisgyerek korában, ugye a faterje miatt. Ádi azt hiszem valami
15-16,
valahogy igen. Így, szóval
a mostani... Tehát ehhez képest te elég késő.
Így van, egyben hamarabb kezdik, szóval ha megnézed a mai gyerekeket, ők már azt mondom, hogy 12 évesen elkezdik vagy a birkót és a boxot, szóval még az MMA-t úgy nem, de már még korábban kezdik az egészet. Ugye amikor én kezdtem, akkor nem is annyira volt kultúrája. Szóval akkor jóval kevesebb ember csinált.
Hány évet kell visszamenni a naptárban, hogy ezt így belőjük a hallgatóknak, hogy amikor 10, te kezdted?
14-5, valahogy így. Na, hogy ez a 15 év alatt annyit fejlődött maga a sport, hogy az borzasztó, hát ugye akkor még nem nagyon voltak MMA edzések. Akkor volt az, hogy na, a thaiboxosok egy kicsit lementek a földre megnézni, hogy mi van, vagy elmentek egy brazil jiu-jitsu edzésre, és fordítva. Szóval, ha megnézed a korai UFC vagy Pride gálákat, ott sem voltak konkrétan MMA harcosok, hanem volt egy nagyon erős alapod, mondjuk egy birkózás, és akkor mellé megpróbáltad kivédekezni az ütéseket, rúgásokat, és vice versa, szóval sokat fejlődött a sport.
És akkor te egy viszonylag későn egyetemi éveid elején rátaláltál erre a sportágra, meg erre az útra, és akkor innen azért viszonylag rövid úton eljutottál odáig, hogy már komoly meccseket vívtál, amatőr, majd később profi szinten is. Itt a sportolói aktív pályafutásodat, hogyha felelevenítjük egy kicsit, akkor ott azért nyilván bármilyen sportágban akar az ember eredményeket elérni, ott az egy nagyon nagy elköteleződés van.
Ez egyértelmű.
Hogy... Neked ez hogy jött, hogy na én ezt akarom csinálni, én meccsekre akarok menni, mert hogyha bárki elmegy bármilyen sportágat edzeni, oké, rátaláltam, tetszik ez a sport, csinálgatom, heti egyszer, kétszer, háromszor, az egy szint, ez a hobbi sportolás szintje, de hát te túlléptél ezen a szinten.
Így van, de hát... sportolni, meg versenyezni máshogy nem is annyira lehet. Ez több rétű ez a dolog. Az egyik az volt, hogy valahogy fanatikusan ezt az erősebb, ügyesebb, gyorsabb, keményebbnek lenni, ez valahogy beleragadt a fejemben. És akkor ez volt, amit csináltam. Nem volt ezen kívül a világon más, csak hogy minél ügyesebb legyek, minél többet tanuljak a bunyóról, stb. Valahogy ez így beleragadt ez a fanatizmus. Ez az egyik oka, hogy miért lettem aránylag rövid idő alatt sikeres. A másik az, hogy volt egy testtudatom, ami azt jelenti, hogy gyerekkorunkban mi nagyon sokat futottunk, fára másztunk, tanulgattunk egymástól, teljesen mindegy, bármit, kézenállást, egylában ugrást, magyarul megvolt a mozgás intelligenciám, és ezért elég gyorsan tanultam új fizikai sportokat. Legyen az gyakorlatilag bármi. A harmadik pedig az, és ez most mindenféle hazugság nélkül, akkor nem volt ilyen erős a mezőny. Jóval kevesebb volt az embertömeg, aki MMA-zott, ezért mondjuk úgy, hogy most, csak egy számot mondok, MMA-zik Magyarországon 500 ember. Akkor MMA-zott 100. És ezért nem mindegy, hogy 500-ból tudsz-e jól lenni, vagy 100-ból. Magyarul én, aki az elején kezdtem, annyival nagyobb előnyöm volt, hogy kevesebb emberből kellett kitűnnöm, viszont annyi hátrányom volt, hogy kevesebb klub is és kevesebb edző is volt, aki tényleg profi szinten csinálta ezt az egészet. Nekünk még úgy össze-vissza kellett összeszedni a tudásokat, ügyesebb bunyósoktól nem volt annyira még akkor az interneten sem, főleg nem magyar nyelven, de angol nyelven sem annyira elterjedve ez a YouTube-ról simán meg tudsz tanulni egy-két dolgot. Ott még annyira nem volt ilyen, hanem ügyesebb bunyósoktól tanulgattunk, de ezt hogy csinálod, így csinálom, stb. Úgyhogy szerintem így lettem aránylag rövid időn belül sikeres. A másik pedig az, hogy nem igazán mondtam nemet. A manapság, hogyha már valaki egy kicsit kifújja az orrát, nem érzi jól magát, lemondja a meccset. Én súlycsoport függetlenül szinte kiálltam bárkivel. Ha tudtam, hogy erősebb, akkor is, ha nagyobb, akkor is, annál éhesebb voltam a sikerre. Úgymond, hogy na, ha ezt a nagy tökfejt, ezt meg tudom verni, mekkora ász leszek. Ha meg nem, akkor meg hát nem nyertem. Nincs ezzel semmi baj. Szóval kell hozzá fanatizmus, egy kis tehetség, meg nagyon-nagyon sok munka. Szóval én heti 12-t edzettem akkoriban.
Hát az tényleg, hát az napi kettő így gyakorlatilag.
Így van.
Mondjuk egy pihenő nappal talán, vagy egy ilyen...
Hát vasárnap meg futkároztam kicsit, szóval...
az, hogy te egy saját küzdősport akadémiát alapítasz, hogy tanítani is szeretnéd ezt, ez honnan jött?
Érdekes kérdés. Valahogy már a versenyző korom óta, ha valakit láttam, hogy kicsit ügyetlenebb, nem tudja, akkor ösztönösen bennem volt, hogy segítek neki. Azért, mert amikor én voltam ügyetlen, akkor nekem is volt olyan, aki odajött és segített, és ez jól esett, és bele tudtam érni magam a helyzetébe, hogy milyen rossz lehet már maga az, hogy eljössz egy teljesen idegen közegbe, egy új sportot kipróbálsz, mindenre figyelni kell, ugye nagyon sok új inger ér, és akkor jól esik, hogyha van egy iránymutatás, aki mondja, hogy na ezt most jól csináltad, ezt most rosszul, stb. És most különböző okok miatt előfordulhat az is, hogy sokan vannak egy edzésen, és akkor az edző nem tud oda menni mindenkihez, vagy nincs vele ideje, akkor jól esik az is, hogyha csak egy ügyesebb, vagy aki előrébb jár ezen az úton, mint te, oda én, és akkor kicsit mutogat. Úgyhogy ez már kezdő versenyzőkorom óta bennem volt, és úgy látszott, hogy egész jól is megértik azt, amit mondok, magyarul jól át tudom adni a tudást, ami a birtokomban van, és ez valamilyen szinten jól esett, mert át tudtam adni, vissza tudtam adni a sportolóknak, abból, amit én magam kaptam a sporttól.
Pont erre rá akartam térni, hogy nagyon sok esetben történik meg az, hogy egy egykori sportoló megpróbál edzőként érvényesülni, de ugye van az, aki nem jó sportolónak, hát úgy egyszerűen lelki akad, hiába tesz bele mindent, meg van, aki nem jó pedagógusnak, és nem tud úgy tanítani. Tehát ez egy elég ritka együttállás, mikor valaki mind a kettőben jó tud lenni. Neked a pedagógiai érzékről, vagy akár a saját pedagógiai érzékedről mi a tükörképed?
Nem igazán tudom. Ezen még sosem gondolkoztam, hogy én mint pedagógus lennék. Gyakorlatilag még mindig úgy gondolok magamra, mint egy ugyanolyan diák, aki csak többet tud, mint a többiek. Gyakorlatilag a klubunk felépítése is úgy működik, hogy pont ezért nincs semmilyen öv vagy jelzés, hogy ki tart előrébb, ki tart hátrébb. Ez gyakorlatilag adja magát, szóval, hogyha látják, hogy én meg tudom csinálni jól azt, amit elmondok, akkor a tisztelet az jár. Azt egyszerűen
hát ez egy hitelesség.
Ember kiérdemli, pontosan, és nem azért, mert van egy fekete öv a nagy pocakomon, és akkor nekem jár valami, mert akármi vagyok, hanem azt minden egyes új embertől kiérdemlem. Azért, aki vagyok most. Nem azért, aki voltam régen, hanem én most meg tudom mutatni, le tudok tenni annyit még mindig az asztalra, mind technikailag, mind fizikailag, hogy az új ember is egy-két edzés után látja, hogy nem hülyeségből ő csinálja azt, amit én mondok, nem pedig fordítva. Sose kérek olyat, amit én nem tudok megcsinálni, szóval nem kérem, hogy csinálj egy fejrúgást, hogyha én nem tudom megtenni. És ez szerintem a hitelességhez hozzátartozik, hogy nem kérek olyat, amit nem tudok megcsinálni én magam.
És mi az, ami te látsz abban, hogy jönnek ugye szép számmal, ahogy beszéltük, érdeklődők, van ugye nálatok a Roninban felnőtt csoport, gyerekcsoport, állóház csoport, birkózó csoport, különböző szekciók, vagy nem is tudom.
Mobility
is van, igen. Szóval, hogy a különböző típusú edzésekre ugye egy elég szép számú sportoló lejár hozzátok így napi szinten edzeni. Te hogy látod, hogy mondjuk a Ronin, hogyha el kéne helyezni Debrecennek a sporttérképen, a sportközösségébe, akkor az hol van? Vagy mivel emelkedik ki, vagy mihez képest,
Értem.
Milyen vagy?
Alternatív sportokhoz képest elég szép helyen állunk. Szóval
tehát az alternatív sport az, ami nem olimpiai, vagy ezt hogy értsük?
Mondjuk úgy, hogy nem a foci meg a kézilabda, mert gyakorlatilag, ha megnézed, ez a kettő az, amire a fociban nagyon figyelnek, arra ugye még az is tudja, hogy mi a loki, aki életében nem rúgott labdát. A futballt én egy külön pályára venném, mert ott teljesen más állami források vannak, más a respektje, stb. De ha azokat a sportokat nézzük, amik nincsenek államilag támogatva, hanem úgy önerőből fejlődtek ki, alulról építkezett sportok, úgymond. Azok közül én úgy látom, hogy a küzdősportok egyre jobban jönnek, ugye, ahogy mondtad te is, és a Ronin egy közösség. Ez az, amit szerintem megkülönbözteti a többitől, és ezért ismerik sokan, mert ez nem csak annyiból áll, hogy eljössz edzeni, befizeted a dagdíjat, és ennyi, hanem évi 3-4-5-6 alkalommal is akár. Vannak csapatépítő, közösségfejlesztő programjaink, paintball, társasjátékest, közös mozizás, most hétvégén bográcsolás. disznóölés, volt disznóölés is, meg ilyenek, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy felépíts egy olyan dolgot, ami nem olyan, mint egy konditerem, hogy mész, kifizeted a tagdíjat, te is csak egy vagy a sok közül, hanem egy csapatnak a része vagy, és mi segítjük egymást, akár magánemberként is, hogyha neked van valami bajod, megkeresel engem, vagy bárki mást a klubba, vagy ha megkeresel engem, én tudok mondani őt a klubból, aki tud neked segíteni. És akkor ez így működik egy kis mikroközösségként.
És amikor a magát a Running Fight Academy-t te megalapítottad, és elkezdtél edzőként működni, akkor ez már benne volt a fejedben, vagy ez később alakult ki, hogy ilyen csapatépítő, vagy közösségépítő dolgok kellenek, vagy ez hogy?
Én ezt már a kezdetektől így gondoltam. Hogy is fogalmazzam, fordítva alakult az egész, ahol először haverok jöttek hozzám edzeni. Szóval előbb voltunk közösség, mint edzőtársak. És akkor ez így fejlődött föl, hogy közösségből egyre nagyobb edző közösség lett, de először csak haverok voltunk. És majd utána lettek a tanítványaim. Szóval már az alapkoncepció is úgy indult, hogy egy belvárosi borozgatás közben beszéltük meg, hogy jó, akkor holnap gyertek le, ott volt egy terem, és akkor edzünk egy kicsit. Mondták, hogy mutassa már meg, hogy kell ütni, rúgni, stb. Szóval így alakult az egész első körben, hogy haveroknak tartottam edzést. Én nem tudnám személytelenül csinálni ezt az egészet. Szóval én mindenkinek tudom a nevét, mindenkiről tudok információkat, ez számomra nem is működne máshogy. Nekem ez a hobbim.
Te vagy az a szerencsés ember, akinek a hobbija a munkája.
Így van. Én ezt szeretem csinálni, ez nekem kikapcsolódás. Ezért nem is kérdezik, hogy nem megyek szabadságra. Mondom, milyen szabadságra? Hát én nyaralok, rövidgatyában meg pólóba élem az életem mezitláb. Hát én nyaralok egész nap. Nekem ez jó.
Ez mondjuk a legjobb mondat eddig ebben a beszélgetésben, pedig már elhangzott egy pár jó dolog. És akkor beszélgessünk egy picit arról szerintem, hogyha általánosságban nézzük, ugye azt mondom, egy átlag embernek így kimegyek az utcára, és még 10 embert megszólítok, és azt mondom, hogy MMA vagy ketrec harc, akkor valami nagyon véres, nagyon félelmetes dolog kell. Nyilván kell hozzá egy lelkialkat, hogy valaki egyáltalán küzdősportba kezdjen bele, és nem mondjuk más típusú sportágat válszol magának, ez mondjuk tény, de hogy mi történik egy emberrel, aki mondjuk így teljesen szüzeni, úgyhogy az életében nem volt kezébe boxkesztyű, vagy semmi, így belép a Roninba.
Általában rövid időn belül felszabadul. Szóval több szintje van ennek, van, akinek nem okoz gondot megütni másokat. Úgy jön be, hogy ő még nem bunyózott soha, de megpróbálja, és akkor mindenféle gát nélkül ugye kesztyűvel odaüt a zsáknak, odaüt az embernek. És van a másik véglet, aki még a zsákot sem nagyon meri megütni. Ezt nem tudom megérteni, mert én sosem voltam ilyen, de valakinek át kell, hogy szakadjon ez a gát, hogy ugye azért van a kesztyű, azért van a zsák, azért van az ellenfélen is kesztyű, hogy ha megütöd, ugye főleg még ameddig nincs meg a technikai és a fizikai tudás, akkor nem tudsz a másikban kárt okozni, komolyabbat meg pláne nem. És amikor erre rájön az ember, meg arra, hogy ugye a védőfelszerelések azért vannak, hogy védjenek, akkor felszabadul. És onnantól kezdve, amikor vége az edzésnek, akkor szinte mindenki úgy jön hozzám, hogy ez nagyon jó volt, ez nagyon tetszett, jönni akar többet is. Szóval egy olyan dolog, amire szüksége van az embernek, csak nincs tudatában annak, hogy erre szüksége van. De amint eljön az első edzés, akkor rájön, hogy ez hiányzott, ez kellett.
Egyébként nagyon érdekes, hogy én mostanában is egyre több ilyen tanulmányt vagy írást olvasok, vagy olyan podcasttal találkozok, ami ilyen sport vagy küzdősport témájú, hogy ami ki emeli azt, hogy amellett, hogy ez egy ilyen eléggé sokoldalú edzés, mert nyilván, ahogy már többször is említettük, erősnek is kell lenni, gyorsnak is kell lenni, koncentrációképesség is kell, tehát egy elég széles spektrumon, vagy majdnem teljes spektrumon fejleszti az embert fizikai szinten, de hogy lelki szinten általában mindenki kiemeli azt, hogy egy magabiztosságot ad, egy felszabadulás érzést ad, hogy ez az adrenalin fröccs, ez egyébként így jót tesz az ember lelki világának. Neked edzőként ez milyen érzés, hogy mondjuk bejön egy ember, mondjuk aki kicsit félénkebb, vagy introvertáltabb, és akkor látod, hogy így mondjuk kinyílik, vagy egy-két hét, vagy hónap, vagy nem tudom mennyi edzés után így látsz ilyen változásokat embereken.
Ezek nagyon jó visszajelzések. Én nagyon örülök ennek, mert ha belegondolsz, akkor a világban történnek dolgok, amik abba az irányba tevelik az ember mentális egészségét, hogy depressziós legyen, féljen, ne legyen jó semmi, stb. És amikor látod, hogy valakit át tudsz fordítani, akár csak egy másfél-két órára, vagy arra a napra, hogy pozitív, hogy valami pluszt adsz neki, segít tesz abban, hogy mind a fizikai, mind a mentális egészsége fejlődjön, és ugye jobb legyen. Az jó érzéssel tölt el. Ez olyan, mint amikor megtanítasz, biztos, hogy volt már olyan, hogy biciklizni megtanítottad a gyereket, vagy valami. Az egy olyan jó érzés, mert te átadsz valamit egy olyannak, aki nem tud. Ugye szerintem valamilyen szinten így fejlődött az ősember is, hogy ez bennünk van, hogy a tudást megpróbáljuk átadni. Hogy így legyünk mindig többek, így legyen minden generáció egy kicsit jobb és több, és valahogy nekem ez ilyen belülről jövő késztetés, hogy én szeretek persze csak olyan embereknek, akik hajlamosak befogadni a tudást. Most például vannak olyanok is, elvétve egy-kettő, aki úgy jön be a terembe, hogy bejön, és a tudatosságnak, vagy a tudatlanságnak azon a skáláján van, amikor egy nagyon kicsit tud, ugye erről a bunyó dologról valamit, de mondjuk úgy, hogy inkább YouTube közvetítésekből tudja, viszont a magabiztossága az meg nagyon fönt van, szóval nem tud, de azt hiszi, hogy tudja. Ugye, ahogy ez egy idő után a valós tudás az fejlődik, akkor kezd el rájönni, hogy amúgy semmit nem tud még most sem. És ők így jön be, hogy nulla a tudás, de valamiért úgy gondolja, hogy tud, na őt nagyon nehéz tanítani. Mert bejön tőlem tanulni, és úgy gondolja, hogy jobban tudja. Nincs ezzel baj, csak akkor miért jött, tudod? Szóval, hogy nagyon kevés része az embereknek ilyen. A legtöbbje az tudja, hogy azért jön ide, mert nem tud valamit. Ez olyan, mint amikor az autószerelőnek megmondott, hogy mi a kocsi baja.
Egyébként azért is érdekes, mert én azt látom, hogy a küzdősport közökben nem csak Debrecenben, hanem ez világszinten így van, hogy mondjuk egy kicsit jártam boxolni, egy kicsit kickboxoltam, egy kicsit így, igen, és akkor igen, valahogy igen. Eljutok majd egy, nem tudom, egy brazil jiu-jitsu klubba, vagy egy MMA klubba, vagy valami.
Mindenhova egy hetet.
Hát mondjuk kicsit többet de gondoltam igen, én, igen, de igen, de hogy tehát az, hogy mondjuk akár csak fejlődési igény alapján az ember több helyen megjelenik, vagy több helyről szeretne tanulni, ami szerintem alapvetően jó.
Ez így van.
De hogy mi az, ami mondjuk ott tart egy embert egy klubban, mondjuk adott esetben Roninban hosszabb ideig. Mi az a, akkor gondolom ez a közösségiség, vagy nem tudom, hogy ami ez a plusz ilyen...
Az egyik legfontosabb, ugye az edzés minősége. Hogyha jön be egy ember, és akkor azt látja, hogy én nem megyek oda hozzá, nem mutatom meg neki az alapokat, hanem üsd a zsákot, csinálj 10 fekvőt, akkor azt fogja érezni, hogy ezt otthon is meg tudná csinálni. Magyarul az oktatási része az nagyon-nagyon fontos. Mert most az, hogy csináljon meg valaki 30 fekvőtámaszt és 50 felülést, azt el tudja mondani bárki. De azt, hogy hogyan csináld meg azt, meg hogyan üsd meg az egyenest, hogy forgasd az öklödet, hogy helyezd át a súlypontot, ehhez kell az edző. Mert ugye, ha egy ismétlést megcsinálsz 1000-szer rosszul, ugyanúgy berögződik, csak nem lesz jó. Ezért fontos ilyenkor, még ameddig nincs meg egy alaptudás, az edző felügyelte azzal kapcsolatban, hogy hajtsd végre a feladatokat. Szóval, ami ott tartja az embereket, az, hogy odafigyelsz rájuk. Ez az első, ez nagyon fontos. A másik a közösség, hogy nem egy olyan, mint demotiváló emberek közé mész be, hogy csúnyán néznek rád, mert új fiú vagy, na majd most megverünk, mert te most jöttél ide, mi meg megmutatjuk, hogy én vagyok a kemény. Ez a második, ami nagyon-nagyon fontos, mert ugye vannak olyan klubok is, ahol olyan rétege edz az embereknek, akik ebben lelik örömüket, hogy majd jövök, bejön az új fiú, én meg már járok egy éve, nagyon jól betöröm az órát, mert attól majd én többnek érzem magam. Ez a második, a harmadik pedig ugye a közösségi lét, hogy az ember szeret társaságban lenni, és ugye nem mindegy, hogy milyen társaságban vagy, olyanban, ahol jól érzed magad, és akkor el tudsz beszélgetni, el tudsz hűlni, jót tudsz edzeni, edzés után is tudsz beszélgetni, meg a másik véglet, ahol egy olyan helyen vagy, ahol mindig veszélyben érzed magad. És valószínűleg tartom, hogyha ilyen lenne a Ronin, akkor jóval kevesebben járnának ide.
A több idő, hogy neked vannak versenyzőid is, akik elég szép eredményeket tudnak elhozni országos különböző küzdősportversenyekről. Beszéljünk már egy picit arról, hogy mondjuk a versenyzői edzés és az amatőr hétköznapi sport között mi a különbség, illetve az, hogy ezeket a versenyzőket te hogy kezeled, hogyan értékeled.
Hát a kettő ég és föld gyakorlatilag. A technikák alapjai azok ugyanazok, viszont az edzés módszer teljesen más. Hogy is fogalmazzam? Egy hobbi sportolóval úgy edzem, mint mondjuk egy olyan iskolással, akit még motiválni kell nagyon. Szóval, hogyha egy hobbi sportoló nem jól csinál valamit, de a célja az, hogy rekreációban legyen, meg az, hogy hobbiból csinálja ezt a sportot, fejlődjön, elmondom neki 3-4-5-szer, hogy csinálja, és ha nem tudja, akkor is segítőleg megyek oda, és segítek neki abban, hogy meg tudja csinálni a technikát. Ha egy versenyzőnek elmondom 2-szer, hogy csinálja, és nem úgy csinálja, akkor fizikai erőszakot alkalmazok. Ez azért nagyon-nagyon fontos. És ugye, ha egy versenyző versenybe megy, akkor őt ott meg fogják ütni. És inkább én üssem meg edzésen, és érezze azt, hogy mi történhetne, vagy mi történhetne még rosszabb esetben a versenyen, mert ott ugye ki akarják ütni. Ez egyértelmű. Viszont ha egy olyan úgymond atyai pofontól helyre rázódik, és rájön, hogy azért kell fölraknia a kezét, mert ha nem rakja föl, akkor megütik, elszédül kicsit, és akkor kikap a versenyen, és ezt meg tudja tanulni azzal, azáltal, hogy én ütök neki oda, akkor már megérte. Mert én ugye azért vagyok sokkal szigorúbb a versenyzőkhöz, mint a hobbi sportolókhoz, mert egy hobbi sportoló nem fog bemenni a ringbe azért, hogy éles küzdelemben valakit megpróbáljon lecsapni, és ugye az a másik ugyanazt próbálja velem. Kevesebb a tét, és mivel kevesebb a tétje az egésznek, ezért sokkal finomabb módszerekkel, türelmesebben dolgozok velük. A versenyzőkkel meg kell értetni, hogy itt a hibáknak nem szóbeli, hanem fizikai következménye lesz a versenyem. Jóval több edzést igényel, jóval nagyobb kitartást igényel, akár nem azt mondom, hogy a rosszul létig, de ugye teljesítőképesség határáig kell a sportolót sokszor terhelni azért, hogy majd amikor meccsen kialakul ez a szituáció, hogy tényleg már nincs erő, semennyi, akkor ez egy megszokottabb állapot legyen, és ne ijedjen meg attól, hogy szédül, hogy kapkodja a levegőt, stb. Úgyhogy teljesen más, de hát más a tét is.
Ez nagyon érdekes, hogy ezt is ilyen tudatosan felépítetted magadban egyébként, meg szerintem ez sok edző bármilyen sportágban tudja kamatoztatni, hogy mennyiben más egy versenyző, aki akár a helyi amatőr versenyre is elmegy már, és megméretteti magát, meg mennyiben másabb az, aki mondjuk hetente pár alkalommal elmegy edzeni, mert így mondta, rekreációs
célok. De a küzdősport jóval másabb, szóval, hogyha belegondolsz, és ezt azt hiszem Bárkos is annyi mondta, a birkózó, hogyha fociba kikapsz, akkor szomorú vagy, lejössz a pályáról, és kikapott a csapat. Viszont ha itt kikapsz, eltörik kezed, lába, dorrod, az alverok húznak le a tatamiról vagy a ketrecből. Ezért van, hogy a focit játsszák, de a bunyót azt nem. Azt nem mondod, hogy playboxing, mert ez nem játék. És ezért másabb, hogy ezért én vagyok felelős. Hogyha beküldök valakit a ketrecbe vagy a ringbe, azért felelős vagyok. Hogyha nem tudja megvédeni magát, akkor ez részben az én hibám is lesz. Ezért csak úgy küldöm be egy olyan fizikai és mentális felkészülés után, amikor már azt merem mondani, hogy bemehetsz nyugodtan, mert tudom, hogy meg tudod csinálni. És ezért másabb a küzdősport, főleg a fullkontakt sport, mint az összes többi, mert itt tényleg a fizikai épséged van veszélyben egy-egy elvesztett meccs után.
Ez mondjuk érdekes, tehát akkor nincs ilyen, hogy bemegyek a Roninba, és azt mondom, hogy jövő héten szeretnék.
Jöttek már. Tudom,
gondoltam, hogy van ilyen sztori a tarsolyodban, de akkor ez így nem így működik, hogy láttam a YouTube-on a UFC-t.
Meg, hogy én már boxoltam, és akkor majd jövő héten megyek versenyre. Nem.
Nem, tehát nyilván itt azért egyébként mondjuk nyilván talán laikusoknak érdemes megjegyezni, hogy egy versenyzésznek kell versenyzői engedély, sportorvosi igazolás. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy hip-hop sics, hogy elmegyek versenyezni. Úgyhogy ezt csak kizárójában megjegyeztem, hogy ennek vannak egyébként adminisztratív háttere,
igen, az is pontosan.
Indikátor igénye, mondjuk úgy. Jó, és akkor beszéljünk már arról egy picit, hogy ugye te erre feltetted az életedet, hogy a küzdősportban versenyzőként, majd edzőként fogsz érvényesülni, ezt ugye, talán az eddig elmondottakból kiderült, hogy ez eddig nagyon jól sikerült, és még további sok sikert kívánunk nyilván, de hogy látod a magának a küzdősportnak a helyzetét, akár Debrecenben, vagy egy kicsit szélesebben értelmezve az országban?
Hullámzó. Vannak trendek. Szóval, ha a nemzetközi sajtóban és a nemzetközi médiában följön valamilyen nagy név, ami hirtelen elkezdi híressé tenni a bunyót, akkor látszik, hogy szignifikánsan megnőttek az edzéseken résztvevő vagy érdeklődők számai. Ez például, amikor mondjuk a 90-es években volt ez a Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee, stb. Itt Magyarországon akkor ugye volt egy felfutása a 2000-es évek elejéig.
Mondjuk, és akkor mindenki karatéra, meg kungfúra.
Karaté, kungfú, meg bármi, akkor a küzdősport az ment. Rendesen, ugye akkor jött följebb a kickbox is, mert ugye van, de most kickbox volt, és milyen vagány volt már pörgővel a levegőbe, fejbe rúg mindenkit. És utána egy kicsit lejjebb csengett, valahol a 2010 környékén ott nem azt mondom, hogy a padlón van, de úgy kevesebben jártunk. Utána jött a McGregoréra, akkor itt mindenki elmázott, meg mindenki félpucéron akart kedvezbe, utána meg nagy jaktot nyerni, meg ilyenek, tudod. És most valahol itt a közepén van. Szóval, mert nincs ez a nagyon nagy hype, szóval aki jön edzésre, az azért jön, mert ő tényleg érdekli, utána nézett, hónapokig kereste a klubot, vagy a sportot éppen, és úgy kezdett el edzeni, de hullámzó. Általában mindig van egy ilyen fellángolás, utána egy kicsit vissza, van egy mag, aki járt is, és járni is fog, de nagyon nagy a szórás az ilyen olyan emberek között, akik jönnek két hónapot, utána eltűnik, vagy utána megint visszajön, vagy nem. Változó, de úgy látom most, hogy egyre több profi szintű gála kezdett el kibontakozni, mind K1-ben, Thai Boxban, és most MMA-ban is úgy néz ki, hogy most lesz egy második gála Siófokon. Kiderül, mert az eleje az mindig nagyon-nagyon nehéz egy ilyen gála sorozat szervezésének, ugye főleg a pénz, mint ami külföldön, nem azt mondom, hogy adott, de jóval könnyebb hozzájutni támogatókhoz, szponzorokhoz, Magyarországon sokkal nehezebb, nincs annyira kultúrája küzdősportba fektetni, mert a magyar cégek félnek attól, hogy akkor összekötik az ő cégüket ezzel a brutális sporttal, stb. Kicsit érzékenyebb a magyar lakosság erre. Valahogy úgy gondolják.
De egyébként ez miért van így?
Hát figyelj, valamiért nem ivódott be a köztudatba ez a küzdés.
Nekem nagyon érdekes az, hogyha mondjuk megnézem az amerikai profi boxot akár, uh-huh. vagy most nyilván mondhatjuk az MMA-t, vagy a UFC-t, van, hogyha már McGregor is említve lett, meg ezeket a nagy szervezeteket, ott óriási pénzek forognak ebben, így akár van, szponzoráció, vagy fizetések, vagy bármi szempontból, de ha meg kicsit keletebbre megyek, hogy mondjuk így egy Kazasztánban is nagyon erős mondjuk a hagyományos birkózás, pontosan. Box, stb. Tehát a tőlünk keletebbre fekvő, most már Türkmenisztánt, vagy akár mondjuk, uh-huh. nem tudom, tehát bármit. Hát,
megnézed, ami... a szlovákoknál olyan promója van, hogy a szlovákban az oktagonos srácok, akik ott bunyóznak, hogy a Merci szponzorálja őket egy kocsival, meg energiaital cégek, meg ilyenek. Szóval ott valahogy Csehországban, Szlovákiában valahogy nagyon jól megindult.
Sőt, még a lengyeleknél is elég erős ez.
Bőven, hogyne, hogy ugye a lengyeleknek van, meg volt is több UFC bajnokuk MMA-ban. Lengyelek egész erősek ebben a sportban.
Igen, de hát akkor Magyarországon valahogy a megítélése nem annyira... Hát, erős, ahogy mondtad, hogy a lakosság meg a cégek is félnek ettől, hogy ez...
Erre nehéz választ adni, hogy miért van az, hogy a környező országokban, amik gyakorlatilag hasonló történelmet éltek át, mint mi, de mégis valahogy máshogy viszonyulnak ehhez a küzdősporthoz. Szerintem a magyar lakosság nagyobb része még mindig azt mondja, hogyha megmutatsz neki egy boxot, MMA-t, kickboxot, stb., hogy verekednek. Ez nem sport, meg ugye ez brutális, meg ezt betiltanák, és a többi. Bezzeg a foci, az úszás, az milyen szép. Szóval valami a fejben van máshogy kódolva nálunk, ezt meg nem tudom mondani, és nem tudom megfejteni, hogy mi, de a magyar lakosság valamiért nem annyira fogékony, de talán, hogyha felnő egy új generáció, akik már valahol 2000 után születtek, és sokkal nyitottabb szemmel látják a világot maga az internet miatt, meg ugye a közösségi média miatt már sokkal több információt látnak ebből az egészből. Szerintem ők már máshogy fogják gondolni ezt az egész MMA küzdősport témát, más szemmel nézik, de ameddig még így valamiért félig még ott vagyunk a 80-as, 70-es, 90-es években, kommunizmus, szocializmus, még addig nem lesz változás szerintem. Kell egy generációváltás.
Igen, ez azért érdekes, én pont most hallgattam egy podcastet ilyen magyar küzdősport témában, a napokban, és ott az hangzott el, hogy pont ehhez a témához kapcsolódóan, hogy ugye Magyarországon azok a akár vállalkozók vagy szponzorok, akik be is fektettek, mert voltak ilyen próbálkozások azért Magyarországon, hogy nem hagytak üzletileg kifutás neki, tehát hogy ez egyébként üzletileg érdekes, hogy nem egy olyan, mint egy bármilyen vállalkozás, mikor fel akarok építeni, vagy hogy évekig teszem bele a pénzt a marketingbe, a versenyzők felépítésébe, a stb., hanem hogy így azonnal pénzt akartak kivenni.
Érdekes, pont tegnap.
Ez egy közgazdaságilag érdekes aspektus egyébként a küzdősportnak szerintem.
De figyelj, pont tegnap beszéltem egy ismerősömmel, most ilyen étterem témában, és ott is aki nyitotta az éttermet, akkor meg volt őrülve, hogy fél év után hogy nem hoz profitot a cég, és akkor mondta neki ez az ismerősöm, hogy bármilyen céget csinál az ember, gyakorlatilag mindegy, hogy milyen témában. Az azért az egy-kettő-három év, míg egyáltalán termel majd profitot, mert kell annyi, hogy felfusson. És akkor ugyanez van, szóval a bunyóban is, vagy bármilyen más vállalkozásban, azért idő kell hozzá, hogy az emberek azt megismerjék, és egyáltalán profitot termeljen az a cég. Ugyanez a sportolós, 5 év kell.
Igen, meg hát magát egy sportolót felépíteni, hogy még versenyző legyen, hogy az is évek munkája. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy a küzdősportban is, akár ha versenyzőként akarok, edzőként akarok, vagy versenyszervezőként akarok érvényesülni, akkor itt azért évek munkáját kell beletenni.
Mindenbe bele kell tenni a munkát. Szóval itt gyakorlatilag majdnem mindegy, hogyha edzést tartasz, edzel, ahhoz évek munkája kell, hogy annak eredményei, látványos eredményei legyenek.
Az előbb említetted a social médiát, meg azok, akik a social médián nőnek fel, ugye ezt a generációt, úgyhogy azért annyit még zárszóként megjegyeznék, hogy a Ronin Fight Academy nagyon, ugye nyilván egyébként ez a te, egyszerre mondtad nekem még úgy mikrofonon kívül, hogy szerinted neked marketingesnek kéne menned, de egyébként ezt csak megerősíteni tudom, hogy akár TikTokon, Instagramon, Facebookon rákeres valaki a Ronin Fight Academy-re, akkor tud nagyon vicces életképeket, vagy betekintést nyerni a klubnak a mindennapjaiba. Úgyhogy nem annyira véres, tök jó élettani hatásai vannak, a lelki hatásai küzdősportnak. Megörülünk, hogy innen Szabolcs megyéből ide pottyantál, és Debrecen városai annyira megfogott, hogy nem csak, hogy itt lakó ember lettél, hanem itt tettél is a városhoz egy ilyen sajátos küzdősport klubnak a létrehozásával, vagy sajátos hangulatú, vagy egyedi hangulatú, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy vendégünk voltál.
Én köszönöm,
hogy itt reméljük, hogy még majd jössz.
Jó, oké, jövök mindenképp.